Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Technikai fejlesztések, tudományos eredmények, korszakalkotó felfedezések mai műsorunkban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között önvezető drónokról, amik algoritmus segítségével képesek repülni a fák között, illatcsapdáról, melyek a kártevők elleni küzdelemben segíthetnek, a föld óceánjainak cukortartalékáról, a világ leghatékonyabb napeleméről, valamint a kutyaagy működéséről és a tizenévesek agyi változásairól. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként egy űrparittya kerül bemutatásra, amivel hamarosan rakétákat küldenek az űrbe, jelentős mennyiségű üzemanyagot megspórolva. Túl van a 8. tesztjén a centrifugális erőt kihasználó űrparittya, ami most még csak 7,5 kilométer magasra juttatta el a tesztlövedéket, de készítői azt ígérik, hogy még idén elérik a föld körüli pályát is. A NASA által is támogatott berendezés egészen egyedi módszerrel igyekszik eljuttatni a rakétákat a világűrbe. A teszteken egy 33 méter széles gyűrűben gyorsítják fel a 3 méter hosszú lövedéket, amit aztán parittyaként kilőnek a levegőbe. A végső, várhatóan még idén elkészülő változat, ami nagyjából akkora lesz, mint egy futballpálya, közel 8000 km/órás sebességre fogja gyorsítani a benne elhelyezett rakétát, amelynek így csak az atmoszféra felső részében kell majd bekapcsolnia a saját hajtóműveit, hogy elérje a föld körüli pályát. A szerkezet ezzel jelentős mennyiségű üzemanyagot spórol meg, jóval olcsóbbá, gyorsabbá és fenntarthatóbbá téve az űreszközök pályára állítását. Egy űrparittyáról számoltunk be az imént, aminek már zajlik a tesztelése, és segítségével hamarosan rakétákat küldenek az űrbe. Repülésről lesz szó a továbbiakban is, mégpedig önvezető drónok formájában, amiket úgy alkottak meg mérnökök, hogy képesek legyenek erdőben, fák között navigálni. Bár az elmúlt években komoly fejlődésen mentek keresztül a drónok, van még olyan terület, ahol nehézkesen működnek. Ilyen például az erdő, ahol legfeljebb csak a pilóta tud baleset nélkül elnavigálni. Kínai mérnökök egy speciális algoritmus segítségével oldották meg, hogy az általuk fejlesztett drónok ne a GPS koordinátákra támaszkodjanak. A szakemberek egy olyan drónrajt alkottak meg, ami képes teljesen önvezető módon áthaladni a fák között. A szakembereket az erdőben repülő madarak inspirálták, a technológiát pedig a tervek szerint természetvédelmi és katasztrófavédelmi munkára fogják használni. A tenyérnyi méretű eszközöket magasságérzékelővel, mélységérzékelővel, valamint saját fedélzeti számítógéppel látták el. A szerkezeteknek nincs szükségük a GPS használatára sem arra, hogy távolról irányítsák őket. Mindez azt jelenti, hogy a repülést teljes mértékben a megírt algoritmus határozza meg, ami igen komoly mérnöki munkát jelent. A mérnökök szerint azért jobb, ha önvezető drónok járják az erdőt, mert sokkal hatékonyabban tudják lerepülni az utat, mint az emberek. A pilótáknak gyakran többször is be kell járniuk ugyanazt a területet, például egy megfigyelésnél, amit viszont korlátoz az akkumulátorok kapacitása. Ezzel szemben az önvezető drónraj hatékonyan tud átrepülni az erdőn, a lehető legnagyobb területet bejárva. Ennek köszönhetően például egy katasztrófa helyzetben gyorsabban reagálhatnak a hatóságok is. Önvezető drónokat mutattunk be az előbb, amik GPS használata nélkül képesek az erdőben repülni. Következő híreinkben a növényeké lesz a főszerep, maradjanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Soron következő hírünkből kiderül, hogyan lehet gyógynövényeket termeszteni fásszárú növények jelenlétében. Az agrárrendészeti rendszerek egy régi koncepció újraéledései, melyekben adott kultúrterületen belül fásszárú és lágyszárú növényeket együttesen termesztenek. E rendszerek támogatottsága pozitív hatásaik miatt egyre nagyobb, hiszen számos ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak, gazdagíthatják a talaj tápanyag forrásait és szénmegkötő hatásuk van, segítenek megőrizni a talaj állapotot, a tájképet és a kulturális örökséget, segítik a beporzó és biológiai kontrollszervezetek védelmét, sőt még a gazdálkodók versenyképességét is javíthatják. A modern gyógynövénytermesztés sikerének záloga a természeti megújulást és az üzemi gazdaságosságot egyszerre biztosító termelési rendszerek működtetése. Egy fiatal magyar kutató eredményei alapján kiderült, hogy a fenti feltételeket teljesítve gyógynövényeket lehet majd termeszteni az egyre népszerűbb agrárrendészeti rendszerekben. Arról azonban ez idáig csak kevés adat volt ismert, hogy a mérsékelt égövi agrárrendészeti körülmények között potenciálisan milyen növényfajok lehetnek perspektívikusak, és hogyan épülnek fel, hogyan tarthatók fenn közöttük optimális kapcsolatok. Az egyik fontos körülmény a különböző gyógynövények fényigényének feltárása, hiszen a megvilágítottság, a hozam, valamint a speciális anyagcsere termékek mennyisége és minőségi összetétele egymással összefügg. A másik fő szempont pedig, amikor az egyik faj környezetbe juttatott anyagcsere termékei a másik fajra hátrányos hatást gyakorolnak. A két fő kutatási kérdés az volt, hogy vannak-e olyan gyógynövényfajok, amelyek magjai képesek a megfelelő csírázásra, a diófa és nyárfa jellemző növényi kivonatai jelenlétében, továbbá vannak-e olyan a mérsékelt övben termeszthető gyógynövényfajok, amelyek hozama redukált fényviszonyok mellett sem csökken, és ilyen körülmények között is képesek a gyógyszerkönyvi minőségnek megfelelő előállításra. Előbbi hírünkben a gyógynövényekről esett szó, melyeknek fásszárú növények melletti termesztését kutatják. Következő hírünkben illatcsapdákat mutatunk be, melyek a kártevők elleni küzdelemben segíthetnek. Kutatók a smaragd tuja illatának összetevőit elemezték és azonosították azokat az illatkomponenseket, amelyek magukhoz vonzzák a kártevő boróka, tarka, díszbogarakat és borókaszút. A vizsgálat során a kutatók azt is igazolták, hogy a két bogárfaj egymástól eltérő illatösszetevőket is képes érzékelni. A felfedezés lehetővé teszi, hogy a meghatározott illatanyagok felhasználásával a kártevők rajzásának jelzésére alkalmas illatcsapdákat fejlesztenek ki a jövőben. A két bogárfaj a számukra tápnövényként szolgáló tujákat, ciprusokat elsősorban a díszfaiskolákban és a városi zöld területeken találja meg. A fák belsejében élő, rejtett életmódú lárváik járatokat fúrnak a növényekben, melyek először csak esztétikai kárt okoznak, de később megsemmisítik az aszálytól legyengített fákat. Kutatók azt vizsgálják, hogy a smaragd tuja illatában melyek a bogarak által érzékelt összetevők. Ennek érdekében először a tuja által kibocsátott illatot fogták fel egy speciális aktív szenes szűrő segítségével, majd az illat szerves oldószeres kivonatát elemezték. A sok száz közül mintegy másfél tucat ilyen komponest sikerült azonosítani az egyedülálló műszer segítségével. A hipotézis igazolást nyert, a kutatóknak nem csak a kérdéses vegyületeket sikerült meghatározniuk, hanem azt is bizonyították, hogy a két bogárfaj egymástól eltérő illatkomponenseket is képes észlelni. A kutatás következő szakaszában azt határozzák meg, hogy a vegyületek közül szabadföldi körülmények között melyek csalogatják a kártevőket. Így a meghatározott illatanyagok felhasználásával a jövőben illatcsapdák kifejlesztését tervezik a kártevők rajzásának jelzéséhez. Illatcsapdákról volt szó az imént, melyek a kártevők elleni küzdelemben segíthetnek. Kína legmagasabb fájáról adunk tájékoztatást a továbbiakban. Tartsanak velünk!
Tudomány!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kína legmagasabb fáját találta meg egy kutatócsoport. Ezzel folytatjuk műsorunkat. A legmagasabb kínai fát Tibetben találták meg, a 76,8 méter magas fa az autonóm terület délkeleti részén áll. A helyi hatóságok közleménye szerint a butáni fehér fenyő magasságát áprilisban mérte meg egy kutatócsoport. A csaknem 77 méteres fa a korábbi rekordertől egy délnyugat-Kínában magasodó 72 méteres tajvani ciprustól hódította el a legmagasabb fa címét. A térségben összesen 8-70 méteresnél magasabb fenyőt azonosítottak. A kutatók drónokra szerelt lézerradarral állapították meg a fák méretét. A tudomány mai állása szerint ez a leggyorsabb és legpontosabb eszköz a fák magasságának meghatározására. Az összegyűjtött adatok és a kutatók által végzett elemzések rávilágítanak a magas fák növekedésének körülményeire és mechanizmusaira, ami hatékonyan segíthet a helyi természetvédelemben. Tibetben találták meg Kína legmagasabb fáját, erről hallhattak az imént. Jelentős mennyiségű cukrot rejtenek földünk óceánjai, erről számolunk be következő hírünkben. Tengerbiológusok friss kutatása szerint a föld óceánjai óriási cukortartalékot rejtenek, aminek jelentős következményei vannak a széndioxid tárolására és a klímaváltozásra nézve. A rejtett cukor az óceán legmélyén található tengeri fű sűrű rétegeiben halmozódott fel szaharóz formájában, ami a konyhai cukor legfőbb összetevője. A szaharóz a tengeri fű alatt lévő talajba, a gyökerek által közvetlenül érintett régióba kerül, ami azzal jár, hogy az érintett területeken nagyjából 80-szor magasabb a tengerfenék cukorkoncentrációja, mint ott, ahol nincs tengeri fű. Kutatók szerint a tengeri fű globálisan akár 1,3 millió tonna szaharózt rejthet magában. A tengeri fű a fotoszintézis során cukrot termel. Átlagos fényviszonyok mellett az általuk termelt cukor nagy részét saját anyagcseréjükre és növekedésükre használják fel, de magas fényviszonyok mellett például a déli órákban vagy nyáron azonban több cukrot termelnek, mint amennyit el tudnak használni vagy el tudnak raktározni. Ekkor a felesleges szaharózt a közvetlenül érintett régióba engedik. A kutatók szerint a cukorfelesleget nem fajják fel a környező mikroorganizmusok, mivel a tengeri füvek fenolos vegyületeket bocsátanak ki, hogy lassítsák a többi élőlény anyagcseréjét és meggátolják, hogy az elrejtett szaharózból lakmározhassanak. Ezt a mechanizmust egyes mikróbák ki tudják játszani, de a kutatók úgy vélik, ilyen esetekben valamit vissza is adnak cserébe a tengeri füveknek, például a növekedésükhöz szükséges tápanyagokat. A tengeri fű a kékszén egyik legfontosabb elnyelője a Földön, így nevezzük az óceáni és tengerparti ökoszisztémák által megkötött széndioxidot. Kutatások szerint egy tengeri fűvel borított terület kétszer annyi széndioxidot képes elnyelni, mint egy ugyanekkora erdő a szárazföldön, és mindezt 35-ször gyorsabban is teszi. A friss kutatási eredmények felhasználásával a tudósok már a cukortartalékokat is figyelembe tudják venni, amikor a különösen veszélyeztetett tengeri fűrétek szénmegkötési veszteségét számítják. Előbbi beszámolónkból kiderült, hogy rejtett cukrot tartalmaznak a föld óceánjai és szaharózt formájában található a tengeri fű sűrű rétegeiben. A továbbiakban témánál maradunk, ugyanis egy repedezett rétegű útra bukkant egy kutatóhajó a csendes óceán mélyén.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halasz Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy száraznak tűnő útszakaszt fedezett fel egy kutatóhajó a csendes óceán mélyén, erről adunk hírt a következő percekben. Az óceán mélyen rengeteg bizarr csodát rejt, épp ilyesmire bukkant egy kutatóhajó expedíciója során. A 64 méter hosszú jármű a legmodernebb felszerelést kapta a mély óceán tanulmányozásához, ami alatt a fizikai és kémiai oceanográfiával, geológiával, biológiával és olykor régészettel kapcsolatos adatgyűjtést kell érteni. A kutatás két fázisban történik, elsőként többsugaras szonárral és egyéb rendszerekkel felderítik az óceán aljzatát, majd az érdekesebb helyeket két távirányítású eszközzel meg is közelítik. A kutatás fő célja, hogy mintákat gyűjtsön az óceánfenék hegységeiből, hogy ezek geológiai eredete és kora meghatározhatóvá váljék, ám a biológiai összetételt is vizsgálják, a remények szerint pedig gazdag korál és szivacs életközösségeket is találnak majd a kutatási területen. A vizuális vizsgálat során a kutatók visszatértek a 2021-es expedíció helyszínére, természeti védettség alatt álló területére, méghozzá azért, hogy tisztázzanak egy rejtélyt. A mélyben található hegyláncban ugyanis található egy törés, aminek az eredete nem ismert, miközben a hasonló vulkánláncok általában lineárisak és megszakításmentesek. Kérdés tehát, hogy a törést milyen geológiai folyamatok okozhatták. Éppen egy hegységvizsgálata zajlott, amikor a csapat a merülő eszközre szerelt robotkarral megpróbált mintát venni a mangánkéregből. A minta rögzítését követően az eszköz tovább haladt, de aztán rátalált egy meglepően száraznak tűnő szakaszra, ami mintha csak egy macskakőből rakott út maradványa lett volna. Ezt a repedezett réteget vulkáni folyamatok alakították ki, beazonosítását követően kiderült, a réteg egy olyan vulkáni kőzet, amely a nagy energiájú kitörések következtében jön létre, és azért néz ki úgy, mintha macskakövekből állna, mert idővel a többszöri felmeleg és lehűtés következtében megrepett, mivel a térségben folyamatosak voltak a kitörések. Macskaköves útra hasonlító szakaszt fedezett fel egy kutatóhajó a Csendes óceán mélyén, erről számoltunk be előző hírünkben. A világ leghatékonyabb napelemét mutatjuk be a következő percekben. Svájci kutatóknak sikerült úgy összedolgozniuk a szilíciumot és a perovszkit kristályt, hogy annak egysége minden eddiginél hatékonyabb napelemet hozott létre. Az elmúlt években a napelemek hatékonysága folyamatosan nőtt, ám a szilíciumból készült panelek a teljesítményük csúcsa felé közelednek. A globálisan széles körben használt szilícium alapú napelemek legfeljebb 27%-os hatékonysággal működhetnek a termodinamikai tulajdonságaik alapvető korlátai miatt. A tudósok egy olyan napelemet fejlesztettek ki, amelynek hatékonysága elérte a 29,2%-ot. A mérnökök azon dolgoznak, hogy leküzdjék a szilícium korlátait. Ennek érdekében olyan cellákkal kombinálták össze őket, amelyek képesek elnyelni a fényspektrum kék és zöld tartományát is, és ezt hatékonyabban tudják felhasználni. Ennek eredményeként jött létre az úgynevezett tandem napelem. Ezekhez a leggyakrabban a perovszkrit kristályt használják, amelyről néhány évvel ezelőtt kimutatták, hogy növeli a szilícium hatékonyságát anélkül, hogy növelni a gyártási költségeket. A szakemberek azonban úgy találták, hogy ha az érdes szilícium felületet perovszkittal vonják be, az visszafogja a hatékonyságot. Hogy ezen változtassanak, 2018-ban elkezdtek kidolgozni egy eljárást, amivel egyenletes módon lehet kristályokat növeszteni a szilíciumra. Ennek eredménye lett a mostani 29,2%-os érték. Ezzel sikerült túlszárnyalni a tavalyi rekordot. A szakemberek most azon dolgoznak, hogy sikerüljön átlépni a 30%-os küszöböt, illetve hogy a gyártási technológiát piacképessé tegyék. Minden eddiginél hatékonyabb napelemet hoztak létre kutatók, erről számoltunk be az imént. A továbbiakban a fény és az anyag kapcsolatának különleges új állapotairól lesz szó. Maradjanak velünk!
Tudomány!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halasz Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Fény és anyag kapcsolatának különleges új állapotát figyelték meg kutatók, ezzel folytatjuk műsorunkat. A fény és az anyag kölcsönhatásai térképezték fel fizikusok, akik az interakció megfigyeléséhez egy speciális platformot, szén nanocsöveket használtak. A szén nanocsövekben létrejövő fény-anyag interakció speciális hibrid állapotokat hozott létre a vizsgálat szerint. A kutatók által elektron mikroszkóppal megfigyelt és szén nanocsöveknek elnevezett struktúrák, amelyek miniatűr cső alakzatban feltekert grafén labból állnak, rendkívül ígéretes alapanyagot jelentenek bizonyos gyakorlati alkalmazások terén. Kijelzők készítéséhez például már az 1990-es években is használták őket a különlegesen jó elektronkibocsátási képességük miatt. A hétköznapi gyártási folyamatok során is jó szolgálatot teljesítő, többek között a lítiumon akkumulátorok anódjaként az eszközök teljesítményét növelő hozzávaló a fizikai kísérletek során is hasznosnak bizonyult. A csövecskék belseje egyfajta tartályt alkotva a benne elhelyezett molekulák kimutatását és vizsgálatát segíti elő. A kísérletben a nanocsövek egy egészen új jelenség megfigyelésének adtak helyet. A fényanyag kölcsönhatás vizsgálata során a kutatók olyan erős elektromágneses kölcsönhatást mutattak ki plazmonok és fononok között, ami új hibrid fény-elektronrezgés állapotokat eredményezett. A fizikusok által megfigyelt hibrid plazmon-fonon állapotok energiája és tulajdonságai nagy mértékben különböztek a kiindulási állapotokétól. A mérések alapján megállapították, hogy a kölcsönhatás az ultraerős csatolás kategóriájába esik. Az ultraerős csatolás a gyenge és erős csatolás mellett a fény és anyag interakciójának az elmúlt időkben sokat kutatott formája, ami ezeknek a kvantumrendszereknek közelebbi megértésére is lehetőséget ad, az ultraerős állapotnak a gyakorlati alkalmazása pedig a kvantuminformációs rendszerekben való felhasználásától a nanooptikáig terjed. Előbbi hírünkben a fény és anyag kölcsönhatásának tanulmányozásáról számoltunk be. Magyar kutatók nevéhez fűződik a következő tudományos áttörés, mely szerint a napraforgók mutatják a napelemek helyes irányát. Napraforgók vezettek a felismerésre, miszerint a napelemek teljesítményét 5%-kal is növelheti, ha nem dél felé, hanem keleti irányba fordítják őket. A napelemek teljesítménye leginkább attól függ, milyen szögben éri őket a napfény. Mindeddig vitán felül állt, hogy a legtöbb energiát a földrajzi dél felé fordítva termelik, hiszen a napfény ereje délben a legnagyobb. Magyar kutatók azonban most mégis úgy látják, hogy Magyarországon a napelem táblákat nem délre, hanem a dőlésszögüktől függően többé-kevésbé kelet felé kell tájolni, ami függőleges táblák esetén akár 5%-os energiatöbletet is eredményezhet. Már régen megfigyelték, hogy a napraforgók érett virágai kelet felé néznek. A jelenséget sokan sokféleképpen magyarázták az idők során, de egyik feltételezés sem nyert kísérleti bizonyítást. 2020-ban magyar kutatók elsőként vetették fel, hogy a virágzat keleti irányát a növény tenyészthelyének fényviszonyai okozhatják. A napjárás csillagászati ismeretei és az elmúlt évtizedre átlagolt meteorológiai fénysugárzásmérési adatok felhasználásával a kutatók meghatározták, hogy egy rögzített napelem egységnyi felülete mennyi fényenergiát nyel el egy év alatt. Azokon a területeken, ahol éves átlagban a délelőttök felhősebbek a délutánoknál, a napelemek ideális iránya kicsit nyugat felé fordul. A kutatók tehát arra jutottak, hogy a napelemtáblák rögzítésekor érdemes figyelembe venni a helyi felhőzöttségi viszonyokat is, és a táblákat annak megfelelően beállítani, mivel így az akár 42 fokos keletre fordulásból származó energiatöblet elérheti az 5%-ot is egy hagyományosan délfelé tájolt napelemhez képest. A kutatás tudományos áttörést jelent a napenergia felhasználása terén. Az előbbi hírünkben a napraforgók kapcsolatát elemeztük a napelemek teljesítményével. A folytatásban a kutyák agyával kapcsolatos új kutatásokat mutatjuk be. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk!
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A kutyaagy működésébe enged bepillantást a következő vizsgálat. A fajtárs felismerésért felelős agyi folyamatok kimutatására vállalkoztak kutatók egy frissen megjelent tanulmány szerint. A humán neurológiai vizsgálatokban használt módszer mintájára kifejlesztett nem invazív EEG-vel vizsgálták a kutyák akusztikus feldolgozásának agyi folyamatát, és először sikerült ezzel a módszerrel különbséget kimutatni az emberi és a kutya hangokra adott agyi válaszok között. A felvett EEG-jel elemzése azt mutatta, hogy a kutya agy eltérően dolgozza fel a két fajtól származó hangokat. Ez a hatás már nagyon hamar, 250 millisekundumnál jelentkezik, tehát a kutyák agyi szinten már egy negyed másodperccel a hang kezdetét követően elkezdik felismerni a faji hovatartozást. Egy másik fontos eredmény, hogy különbséget találtak a pozitív és a semleges hangokra adott agyi válaszok között annak függvényében, hogy milyen fajtól származott a hang. Tehát sikerült kimutatni, hogy a kutyák agyi feldolgozása reagál a hallott hangok érzelmi töltetére is. A kapott eredmények fő érdeme, hogy így bepillantást nyerhetünk négylábú barátaink agyi működésének újabb részleteibe is, hogy hogyan és milyen mechanizmusokkal dolgozzák fel a körülöttük lévő világ hanghatásait. A kutyák fajtárs felismeréséért felelős agyi folyamatokat vizsgálták kutatók, erről adtunk hírt az imént. Utolsó témánkban pedig a tinédzserek agyába történő változásról lesz szó. A serdülőkorúak agyával kapcsolatos új kutatások azt sugallják, hogy bizonyos hangokra adott reakcióik idővel természetesen megváltoznak, így az édesanyjuk hangját kevésbé hallják. Sokszor hangzik el a kérdés, egyáltalán figyelsz te rám? Ez egy olyan kérdés, amelyet a csüggett szülők tesznek fel gyakran a tinédzsereknek, és az őszinte válasz valószínűleg a nem lesz. A tudósok szerint azonban nagyon nehéz őket ezért hibáztatni. A 12 évesnél fiatalabb gyermekek agya robbanásszerű idegi válaszreakciót mutatott az anyjuk hangjára, ami aktiválta a jutalomközpontokat és az érzelemfeldolgozó központokat az agyban. A gyermek 13. születésnapja körül azonban változás történik. Egy tanulmány szerint az anya hangja ekkor már nem váltja ki ugyanazt a neurológiai reakciót. Nemtől függetlenül egy tinédzser agya ehelyett jobban reagál minden más hangra, legyen az új vagy régi. A változások annyira nyilvánvalók, hogy a kutatók pusztán az alapján meg tudták tippelni egy adott gyerek életkorát, hogy agyuk hogyan reagált az anya hangjára. Kutatások szerint úgy 13 éves kor környékén a tinédzserek agya már másként reagál az anya hangjára. Ahogy egy csecsemő rá tud hangolódni az anyja hangjára, úgy egy serdülő automatikusan az újszerű hangokra figyel. Tiniként nem tudatos ez a cselekvés, az elme pedig egyre érzékenyebb és jobban vonzódik ezekhez az ismeretlen hangokhoz. A kutatók azt gyanítják, hogy ez annak a jele, hogy a tizenévesek agya elkezdi kifejleszteni a szociális készségeket. Amikor úgy tűnik, hogy a tizenévesek lázadnak, mert nem hallgatnak a szüleikre, az csak azért történik, mert jobban odafigyelnek az otthonokon kívüli hangokra. Mindenki életében eljön az a pont, amikor az édesanyán kívül más embereket hallgatni úgymond előnyösebb. A mostani tanulmány eredményei az elsők, amelyek arra utalnak, hogy az életkor előre haladtával a hallásunk egyre kevésbé koncentrálódik az anyánkra, és ehelyett inkább sokféle ember hangjára fókuszál. A serdülőkorúak agyi változásairól hallhattak előző hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Bemutattuk az önvezető drónokat, amik algoritmus segítségével képesek repülni a fák között. Illatcsapdákról is szó esett, melyek a kártevők elleni küzdelemben segíthetnek. A föld óceánjainak cukortartalékairól is hírt adtunk, de a világ leghatékonyabb napelemről is beszámoltunk. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.